Üdvözlök mindenkit! Gergely Zsófia vagyok, ez a HVG-n a Fülke Extra-nak a nyári külön kiadása. Először is arra kérek mindenkit, hogy iratkozzatok fel, kövessétek be a HVG csatornáit. A mai vendégemet egy ország ismerte meg pár évvel ezelőtt. Túlzás nélkül ő volt a kockás inges tüntetéseknek a vezéralakja, gyakorlatilag pillanatok alatt megismerte tényleg az egész ország. A NER-ben ő volt az, aki azt ígérte, hogy át fogja törni a falat. Aztán hirtelen eltűnt, tényleg hosszú időre, most pedig nálunk tér vissza, és én arról kérdezem többek között, hogy él külföldön, mert hogy ott él, Dániában. Pukli István, a Tanítanék Mozgalom egykori arca, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, nagyon örülök neki, hogy itt lehetek.
Hát tényleg kivártam, mert fél évvel ezelőtt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk, és a nyári szünetre ruccantál haza, azt hiszem, családdal, és így kerültél most ide a HVG-nek a podcastjába. Az első kérdésem rögtön így téged látva, hogy a kockásing az így teljesen kikerült az outfitből, most már így nem szoktál ilyeneket hordani?
Hát időnként igen, amikor, mivel védjegyemmé vált, ezért a saját podcastünkben a Magyar Közönynek a YouTube csatornájában a Visszapillantó című műsorunk, és ott föl szoktam venni a kockásinget, de egyébként eredetileg nem hordtam kockásinget, tehát én nem szeretem a kockás ingeket, úgyhogy ez egy gag volt igazából. Még korábban az ATV műsorában szerepeltem, talán először vagy másodjára, amikor a szerkesztő megkért arra, hogy a ruhatárból vegyek fel egy kockás inget.
Az
ottani ATV-s ruhatár, az egyik híradós műsorvezetőnek az inge volt jó rám, és akkor azt vettük fel. Nem is igazi kockás ing volt, hanem ilyen alig volt rajta négyzetháló, nem találtak igazi kockás inget.
De miért kellett téged ott öltöztetni, meg miért kellett neked kitalálni egy külcsint?
Ugye, nem emlékszem az államtitkár úr nevére, aki annak idején beszólt a tanároknak, hogy nem szereti a borostás kockásingben flangáló tanárokat. Nem emlékszem a nevére, megmondom őszintén. Felsőoktatási államtitkár volt. És akkor ebből akartak egy geget csinálni.
Ja, hogy just is. Akkor just is volt.
Igen. A borosta meg volt alapból, úgyhogy egy kockásinget kaptam ott a ruhatárból.
De akkor alapvetően úgy kell elképzelni, hogy nap mint nap nem abba járkálsz, és hiába, hogy azt mondod, hogy a védjegyed, de csak kifejezett céllal veszed fel mondjuk egy podcastba.
Nem, a legtöbbször takarító egyenruhát viselek, van egy pólom, ami nagyon meleg és nagyon szúr. Egy kékszínű póló.
Nagyon jó, hogy te hoztad szóba, de az igazság, hogy mindenféleképpen megkérdeztem volna, hogy emlékszel arra, amikor először beszéltünk telefonon, hogy hogyan vetted fel nekem a telefont?
Igen, egy WC-t sikáltam éppen, emlékszem rá.
De nem csak egy WC-t sikáltál, de belemondtad ezt nekem a telefonba. Nagyon udvariasan egyébként. Én azt mondanám, hogy valami önirónikus, de vidám hangon közölted, hogy te most egy WC-t sikálsz. Ez lehet, hogy hallatsz, én ne lepődjek meg egyáltalán. De nem tudod ezt halasztani, tehát neked el kell végezned a munkádat, de beszéljünk. És hát viszonylag kevés olyan kommunikáció van így 20 év újságírás után, amikor így én jövök zavarba, de ott egy kicsit így nehéz volt elkezdeni, hogy Gergely Zsófia vagyok, és interjúra szeretnélek hívni, mert tényleg behallatszott egyébként ezt így utólag. Ez tényleg egy önirónia volt? Vidám voltál, de valahol mégis egyfajta fájdalmat is lehet, hogy én beképzeltem, de éreztem.
Én alapvetően egy nagyon nyitott ember vagyok, tehát inkább nyílt. Nagyon nyílt vagyok, és olyan dolgokat is elmesélek, amit később megbánok időnként, úgyhogy megpróbálom visszafogni magam most a beszélgetésben, hogy ez ne következzen be, de alapvetően nyitott ember vagyok. Igen. Nyílt és nyitott ember vagyok. Bár azt mondják rólam, hogy alapvetően zárkózott vagyok, amikor még nem ismerem meg az embereket, de vannak olyan szituációk, amelyeket úgy jobb oldani, hogyha kimondjuk, hogy mi történik, és mint minden pedagógus, exhibicionista vagyok, tehát szeretek szerepelni, úgyhogy ezért is nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek újra a mikrofon mögött.
Én köszönöm, hogy eljöttél, de én még mindig egy kicsit azért itt maradnék. Én értem a nyíltságot, és azt is értem, sőt kifejezetten mondom, hogy minden tisztességes munka az teljesen oké. Tehát ebben nincs szégyelni való dolog. Csak ahogy te is mondod, pedagógus vagy, és láttam egy olyan interjúdat, ahol egyszer úgy fogalmaztál, hogy a pedagógus egész életében pedagógus marad, mert egy olyan attitűdöt jelent, amit így hordoz. És azt is mondtad, szintén korábban kérdése, hogy egy kicsit lelkileg nehezen viseled a takarítást. Ebbe egy kicsit így beadsz bennünket?
Természetesen. Hát összekapcsolódik ez azzal, hogy két sztrókot éltem túl. És a második sztrók után diagnosztizáltak nálam egy
depressziót. De ez mikor volt? Ez még Magyarországon?
Persze. Az első 2004-ben volt, tehát még a tanítanék mozgalmas történet előtt. A második pedig 2022-ben, ez volt az egyik motivációs erő, hogy elinduljunk nyugatra, mert konkrétan elbánt velem az egészségügy, nagyon csúnyán elbántak velem.
De hogy félrekezeltek, vagy nem kezeltek?
Hát,
de eleve 79-es vagy, ha jól láttam az önéletrajzodban.
Igen.
Tehát túl fiatal vagy ahhoz, hogy...
Ez 2004-ben már kiderült, hogy van egy vérképzési problémám, és volt egy lyuk, velem született lyuk a két szívpitvarom között, amit akkor befoltoztak. Így hát elméletileg egy enyhe gyógyszerszedésével, életem végéig tartó gyógyszerszedéssel ez kezelhető, fenntartható, de 2022 áprilisában húsvét másnapján 10 km futás után volt egy újabb sztrókom. És úgy vettem észre, és tudtam, hogy sztrókom van, mert éreztem, hogy ez következett be. Úgy történt, hogy egyszerűen elment a teljes látóterem, ugyanúgy az első sztróknál is, és nagyon megfájdult a fejem. Ugye a látótér ez annyit jelent, hogy se jobbra, se balra, csak igen, amerre nézek. Előre. Ráadásul utólag kiderült, hogy felező volt, tehát centrál felező volt, tehát magyarul arra sem láttam teljesen, amerre néztem. Hogy éppen dolgozni mentem, és a Gödi vasútállomáson álltam, úgyhogy jött a vonat, föltapogattam a vonatra, és kértem a kalauzt, hogy segítsen. Elmentem a Nyugatig, és a Nyugatinál fölhívtam a mentőszolgálatot, azt mondták, hogy Székesfehérvárról tudnak csak a Nyugatiba kocsit indítani, de így van valamit, mert...
a Nyugati pályaudvar környékén...
Ott a Markó utcai mentőállomás,
igen. Igen.
Hogy megoldható, szerintük ez nem sztrók, úgyhogy igyam vizet, mert biztos leesett a vérnyomásom, megyen valami. Megtörtént, vásároltam a büfében valamit, de nem történt semmi. Gondoltam, akkor fölállok és elmegyek a munkahelyemre, és ott kérek segítséget. Eltapogattam a munkahelyemig, egyszer el is tévedtem, egyébként nem találtam oda, és kértem, hogy vigyenek át a gyógyszertárba, hogy kísérjenek át a közeli gyógyszertárba a Batthyány Örökmécsesnél, és akkor ott biztosan tudnak nekem szakszerű segítséget nyújtani. Ott kihívták a mentőt, 30 perc múlva megérkezett a mentő, és bevittek kérdezték, hogy melyik kórházba szeretnék menni, és mert hogy két lehetőség volt. Az egyik volt az a kórház, ahol kezeltek tizen sok évvel ezelőtt, gondoltam, ott biztos kezekben leszek, bementem, és nem csinálták meg a trombolizist, mert hiába kerültem be időablakon belül, más orvos volt ott éppen ügyeletben, nem az, aki annak idején kezelt, úgyhogy úgy maradtam, és a bal látóteremből egy darab azóta is. Tehát javulgatott, de a bal látóterem egy része bánja.
Tehát jelen pillanatban is a látásod ilyen értelemben korlátozottabb emiatt a stroke miatt, és ez igen. Volt a második, ami után úgy döntöttél, hogy akkor most itt vége van, és el kell indulni?
Ez is, de a státusztörvény volt az a legutolsó aha. Csepp a pohárban, mert én közben még eljártam, közben letettem egy pénzügyi vizsgát, mert pénzügyi szolgáltatás közvetítő lettem idővel, mert már az oktatásban nem nagyon volt helyem, és gondoltam, megpróbálkozom azzal, hogy hát az üzleti szférában jól járok, de közben jött a háború, felszabadultak a kamatok, úgyhogy igazából ebben sem voltam sikeres. Ráadásul ugye bejött ez az előbb említett státusztörvény, amely hiába vették fel a fiamat a harmadik legjobb eredménnyel a Szentendrei Református Gimnáziumba, azért gondoltuk, hogy negyedik után elvisszük, hogy mégiscsak mégse állami iskolában tanuljon tovább, hanem egy egyházi iskola biztos alapokat fog nyújtani, de behozták a státusztörvényt, és akkor innentől kezdve minden pedagógusra ugyanaz volt érvényes. Na mondtam, ez nem túl sok jót jelent. Úgyhogy elkezdtünk nézelődni, hogy mi legyen, mi lenne a legjobb megoldás, és akkor arra lyukadtunk, hogy skandináv országok egyike lesz a megfelelő, és akkor geopolitikai okokat is néztünk. Finnország még nem volt a NATO tagja, és ugye már háború volt. a skandináv országokat az oktatási rendszerük miatt egyébként.
Nyilván. Szinte gondoltam.
Igen. És akkor volt Svédország még, és Dánia. És Dánia győzött, mivel hogy ott sikerült olyan kapcsolatot kiépítenünk már az elején nagyon kedves magyarokkal, akik segítettek minket a költözésben.
Azt megkérdezhetem, hogy miért nem pedagógusként helyezkedtél el? Tehát nem hiszem el, hogy nem lehetne.
Dániában?
Hát de akár, nem tudom, honosítani a diplomádat.
Dániában nagyon szigorú bevándorláspolitika van, és ezt szerintem nagyon jól is csinálják. Aha. Tehát Svédországról lehet hallani rémhíreket, de Dániában a bevándorláspolitika, tehát lehetőség van arra, hogy ingyenesen nyelvet tanuljon az ember, tehát megtanulja a dán nyelvet. Egy depozitot kell befizetni, 2000 koronát, ami összesen 100 000 forintnak megfelelő összeg, és minden egyes sikeres modulvizsga után visszakapja azt a pénzt. Tehát gyakorlatilag ingyen van, mert a végén is visszajár az egész.
De mégis van közben motiváció.
És elvárják egyébként a dánok azt, hogy beszéljen az ember dánul, és ja, onnantól értem, kezdve tehát, helyezkedhet el az ember olyan munkában, ami nem a társadalmi ranglétre legalján van. Úgyhogy a feleségem már megcsinálta a felsőfokút, ő egy nyelvzseni, tehát ő már ezen túl van. Én pedig most fogok középfokú nyelvvizsgát tenni ősszel meg télen. A kislányunk, ő óvodába jár, és hát teljes mértékben dánná vált, étkezési szokásait tekintve is. Amin mi meglepődünk így magyarként, hogy miket meg nem eszik, amit mi nem. A nagylányom, ő perfekt dán, tehát egy hihetetlen jó pedagógushoz került, aminek nagyon örültem, és ott az alapelve az volt, hogy nem lehet gyerek egyedül. És mentorokat jelöltek ki az osztályában számára, és a két legjobb barátnője lett, és perfekt dán a kislánk, és állandóan cikiz bennünket, hogy beszélünk dánul. Aha. Mert ő profi, a fiammal volt probléma, ott iskolát váltunk, és hát ugyanaz a tapasztalat, hogy mindig a pedagógus személye a fontos, nem az iskola. Igen. Ugyanabban az iskolában jár a nagylányom, mint a fiam, csak a fiamat tehát igazából bullying érte. Grönlandi kisfiú volt, aki leszorította a földre, és ez volt a legdurvább eset, hogy a személyhez szorított egy gombostűt.
Ja, Istenem, de
ellopták az alsógatyáját a fürdőben. Lelökték van egy ugye reggeli közös monszámling, úgy hívják, ilyen reggeli kör, amikor a gyerekek begyűlnek az aulába, és együtt énekelnek, meg híreket elemeznek, aktuál politikai híreket elemeznek.
Napra hangolódás ilyen módon?
Igen, igen. Ez minden egyes iskolában így van, és egy baromi jó. Tehát ezt mi is csináltuk a magániskolában egyébként itt Magyarországon. Én szerelmesen vagyok a skandináv modellnek, úgyhogy...
Egyébként azt hittem, hogy szuperlatívuszokban fogsz beszélni a kinti oktatásról, de ezt mondjuk meg így szülőként hallgatni is szörnyű volt.
Igen, hát ugye épp ezért történt meg az, hogy a fiam egyedül maradt az osztályban, és a kommunikációs nyelve eredetileg az angol volt, tehát a feleségem ugye angolul nagyon jól beszél, és ő tanította a gyerekeket Hellendorom módszerrel még kisgyerekkorukban, és a fiamnak ez erősödött tovább, mert így tudott kapcsolatot teremteni. Ugye ő mindig a legnagyobbnak a legnehezebb, mert hogy már fejlettebb idegrendszerrel érkezik, kevesebb lehetősége van a nyelv olyan egyszerű befogadására, mint a kisebbeknek, és ő angolból mondjuk nagyon megerősödött, viszont dánból meg nem, úgyhogy járt hozzá egy 9-es kislány segíteni. Úgyhogy most már ő is felzárkodott, hogy két idegen nyelvet beszél, viszont a baráti kapcsolatai nem alakultak ki. Úgyhogy...
Befogadó veletek egyébként a közösség? Mert én úgy tudom, hogy egy kisvárosban éltek, tehát...
Egy kisvárosban, de abban ott is egy kisvárosi... Ugye ott úgy működnek az a közigazgatási rendszer lényege, hogy a kommunök, azok talán a magyar járási rendszernek, hogyha még emlékszünk arra, hogy régen ilyen volt, hogy egy kisebb város és a környező falvak, és egyik környező faluban lakunk, amelynek egyébként a járás legnagyobb iskolája van, és oda járnak a gyerekeink, és még azt is az egyik magyar barátunk mondta, hogy hát igazából Strib, ahol élünk, ez Dánia keszthelye, úgy kell elképzelni, hogy nagyon szeretik, és egyébként egy előkelő környék, véletlenül kerültünk oda. Így így az iskola is egyébként az egyik legjobbak között van ott a környéken. Pont sikerült kifognunk egy olyan pedagógus, meg egy olyan osztályt, ahol az integrálhatóság határán túl vannak a bevándorló gyerekek, és így a különböző nációkból érkező gyerekek a legújabb, legkisebbet, ráadásul...
Te akkor a grönlandi bántja és zaklatja a magyart. Gyakorlatilag ezt
gyakorlatilag érted le, igen, hogy... meg van egy indiai srác, akivel konfliktusa volt, meg hasonló, tehát ott elég sok volt ebben az osztályban. Igen.
Nem kell erről többet beszélned. Jó. Azt megkérdezhetem, hogy te hol dolgozol? Tehát te cégeknek dolgozol, magánszemélyeknek dolgozol, lakásokat takarítasz, vagy irodákat takarítasz, vagy hogy kell elképzelni egy napodat?
Ezt akartam az előbb mondani, hogy teljesítménybérben dolgozunk, ugye, hogy időre kell a WC-t
ezért sikálni. Volt a telefonnál is.
Tehát itt ez elképzelni nem tudtam, hogy ilyen van. Tehát, hogy a takarítás, hát mi ez? Nem egy nagy dolog. De igen, nagy dolog, mert hogy ugye arra azt az időt fizetik ki, ami alatt el kell készülni annak az adott háznak, vagy irodának, vagy hasonlók, és nincs egyéb, tehát nem az, hogy 8 órában takarítok, és akkor amilyen feladatot éppen adnak, hanem van egy Arbeitsplanem, azaz egy munkatervem, amivel járok minden nap, és különböző házakhoz, magánlakásokhoz, de irodáim is vannak, de azok ugye délután vagy este, péntek estén mindig hosszabb. Tehát magánházakban legfőképpen, és ott kell bizonyos idő alatt, attól függően, hogy mekkora a ház, kitakarítani.
És van egyáltalán halvány sejtésük róla ezeknek a családoknak, amikor így megérkezel egy dán család otthonába, hogy valaki olyan takarítja a konyhát, aki 20 évig volt pedagógus, és amúgy gimnázium igazgató, meg ellenzéki vezéralak volt, alig még pár évvel ezelőtt.
Ezt az ellenzéki vezéralakot egy kicsit finomítsuk, jó? Én tanítani mozgalom egyik arca voltam, nem ennél nem több, tehát nem voltam én ellenzéki vezéralak, tehát ez
hát így ez egy kicsit azért abban, én megnéztem azokat a tizen, nem én akarlak szembe dicsérni, azért azokban az években megnéztem, hogy mennyit szerepeltél, meg ugye a felszólalásaidat. Azért szerintem nem túlzás, mert akkor nagyon futott ez a... Tehát a pedagógusok akkor sokkal inkább előtérben voltak átmenetileg, tehát akkor rólatok szólt egy ideig tényleg a közélet.
Igen, ez nagyon, nagyon... Azért mondom, hogy erős, mert a szálakat nem feltétlenül én mozgattam. Tehát én egy arca voltam képviselője ennek a tanítanék mozgalomnak, és amíg ezt az én gyomrom bevette, meg amíg az a bizonyos ügy mellett voltunk, addig én ezt
teljesítettem. Ki mozgatta a szálakat? Hát, és mit nem vett be a gyomrod egy idő után?
Hát igazából talán nem is gyomor kérdés ez, hogy függetlenül attól, hogy az ember egyetérte azzal, hogy hogyan bánnak a menekültekkel, vagy sem. Egyetérte azzal, hogy a hajléktalanokat segíteni kell, vagy sem. Egyetérte azzal, hogy a melegeknek ugyanolyan jogaik legyenek, mint másoknak. Ez a mozgalom, én azt vettem észre, hogy folyamatosan nyitja a kapukat, amikor már látszódott az, hogy nincs elég tömeg a hátunk mögött. Ugye Magyarországon ez annak idején, most hála Istennek azért látszik némi változás, minden csoda 3 napig tartott. Én igyekeztem következetesen tartani magam ahhoz, hogy kizárólag az oktatás ügye az, ami engem mozgat, és ha belehúzunk más, kiállunk más ügyek mellett, amit egyébként magánemberként szívesen megtennék, nem biztos, hogy jót tesz a mozgalom megítélésének. Uh-huh. Sőt, biztos, hogy nem tesz jót a mozgalom megítélésének. Mert besorolják balra, mert besorolják ide-oda, amoda.
Hát rácsatlakoznak óhatatlanul olyanok is, akiket esetleg
igen,
nem akarsz
igen,
magad mellett.
Így van. Na, és én tulajdonképpen ezért is léptem ki annak idején, mert ez túl sok volt már, számomra ez az egész, és én következetlenül az oktatás ügyét akartam képviselni, ezért alapítottam pártot is, bármennyire ellen saját magam ellen beszélek. Mert
ezt majd később ezt a pártot mindenféleképpen meg akarom kérdezni, csak azért nem akarom ezt a részt elengedni, mert szerintem téged azért felkaptak, megismertek, és sokat szerepeltél.
Igen.
Viszont azt mondtad nekem így, amikor beszélgettünk adás előtt, hogy ez nagyon hamar meglátszott azon is, hogy értek atrocitások. Tehát ugye elmentél félmaratont futni, és a félmaratonból az lett, hogy hazaárulóztak gyakorlatilag, meg fújogtak neked.
Igen. Igen, volt ilyen is, de igazából ami engem jobban megviselt, mert ezt félre tudom tenni, hogy az emberek mert nem feltétlenül úgy beszélnek. Na, bocsánat, én soha nem érdekelt az, hogy mit gondolnak rólam. Soha nem érdekelt az, hogy az embereknek tetszik-e, amit mondok. Talán ez volt a legnagyobb problémám. Mert akkor is kimondtam, hogy ezt nem kéne csinálnunk, meg ezt nem kéne csinálnunk, mert ez nem tesz jót. És abban az időszakban, amikor ennek a tanítanék mozgalomnak a számomra vége lett, abban az időszakban már szembefordultak velem azok is, akik addig támogattak.
Mert tehát a tanítanék mozgalmon belül valójában volt egy csomó ellentétes vélemény, és kisebbségben maradtál,
hát ez egy hatalmas ilyen olvasztó tégelye volt a szervezeteknek. Aha. Nagyon sokféle szervezet ott volt, amely oktatással foglalkozik, meg más civil szervezetek is, amelyek a saját álláspontjukat, a saját érdekeiket próbáltak hangoztatni. Voltak hetente ülések, és akkor ott átbeszéltük, hogy mi az, amit képviselni kellene.
És kisebbségben maradtál?
Hát volt olyan, hogy kisebbségben maradtam, persze. Persze, és a vége felé már sokszor vitába is fordult ez az egész, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ebből nekem most így elég volt. Igen.
Megnéztem, hogy mikor írtunk rólad utoljára a HVG-n. Egyébként nem olyan régen, de az egy nagyon ilyen keserű nyilatkozat volt, amit nem is nekünk adtál, hanem csak szemléztük gyakorlatilag. Azt már szerintem kintről mondtad, hogy gyakorlatilag azt tanácsolod mindenkinek, most idézlek, minden magyar pedagógusnak, hogy hagyják ott a pályát, minden szülőnek pedig azt, hogy a gyerekeik érdekében menjenek külföldre. Ez egyrészt ugye azt üzeni, hogy nektek ez működött, tehát hogy változás volt, és olyan fajta változás, mint amit ettől reméltetek. Ugyanakkor meg az emberben, ugye itt Magyarországon élve, itt nevelve gyereket, olyan rossz érzés, hogy és akkor így mi lesz ez a, tudod, ez az utolsó lekapcsolja a villanyt. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezt nem lehet. Nagyon sokan különböző okokból nem tudnak elmenni, ha más nem, tehát ha nem köti semmi más, beteg családtaktól kezdve, munkáig, bármi, akkor meg egyszerűen az, hogy most komolyan hagyjuk itt, tehát, hogy hagyjam itt a hazámat, menjek el, mert tényleg csak máshol lehet boldogulni. Tehát komolyan gondoltad, hogy ezt üzened így, hátrahagyva ezt az egészet?
Egyértelműen komolyan gondoltam. Tehát bármilyen változás jöjjön ebben az országban, és remélhetőleg talán lesz változás. De bármi jöjjön, egy oktatási reform végrehajtásához kell egy nemzeti minimum. Kell az, hogy a különböző szervezetek érdekeit, különböző gondolkodók gondolatait beépítsék, és ezt kicsiben kipróbálják. Kicsiben kipróbálják, majd, hogyha ez működik, akkor nagyobb területeken, ha nem, akkor korrigálni kell, stb. Ezért egy jó oktatási program véghezvitele 30 év. Tehát hány generáció kell ahhoz? Tehát a mai gyerekek, akik itt élnek, és ebbe az oktatási rendszerbe járnak.
Már azok lennének szülők lényegében.
Igen. Igen, tehát ezért ez volt mögötte, hogy ezt nem lehet megjavítani egyik pillanatról másikra.
És nem akarod megvárni, hogy mi történik vele?
Hogy ne megvárni? Hát megvárom,
még egy esélyt, ha valami olyan változás van.
Mondok, ja, de nem, hogy én nem akarom megvárni, hát hány gyerekgeneráció fut ki addig, akik ebben kénytelenek ebben végig szenvedni. Generációkat ilyen, veszítünk el.
Ez biztos, de ennyire keserűen és ennyire kiembrándultan láttad már akkor is, tehát 2017-ben is már ugyanezzel a véleménnyel futottál neki. Igen. Mert tényleg a bevezetőben nem csak úgy mondtam, voltak ilyen nyilatkozatait, hogy az oktatásban át kell törni a falat.
Igen.
Neki kell menni a NER-nek, és igenis ezt meg lehet csinálni.
Igen, csak visszapattantam arról a falról. Tehát és neki mentem, betörtem a saját fejem is, és visszapattantam róla. Aha. Tehát nem sikerült áttörni nyilván, ez látszott.
A Teleki Blanka gimnázium igazgatójaként neked több csörtéd is volt a klikkel. Az egyikről tudok, amikor ugye ez a menekült, én menekültnek hívom, menekült válság csúcsán vagyunk, vagy az egyik ilyen nagyobb hullámában, és össze kellett írnod a migráns gyerekeket.
Igen.
Tehát ezt még így utólag is nagyon nehéz megemészteni, hogy egy iskolaigazgató tehát ilyen feladatot kap, hogy készítsen egy listát gyerekekről.
Az volt a feladat, hogy írjuk össze, hogy hány migráns jár az iskolába, és én ezt nem tudtam értelmezni, ezért írtam a tankerületigazgatónak egy levelet, hogy legyen kedves tájékoztatni arról, hogy ki a migráns. mert hogy az a 10 éve Magyarországon élő kínai kislány, akinek a szülei beköltöztek, ő migránse, akkor migránse az, akinek már harmadik felmenőileg itt élnek, vagy csak az éppen most beiratkozó gyerek aki külföldről érkezik, ő a migráns, vagy esetleg a határon túli túlról érkező magyarok ide tartoznak ebbe a csoportba. Na, ekkor jött az első igazi, ez egy elég provokatív kérdés volt nyilván, és akkor erre rászállt a kormány sajtó, és Pukl István lemigránsozta a határon túli magyarokat, és akkor jött Erdélyből.
Csodálatos cím.
Igen.
Alig torzítja el a lényeget.
Igen. És akkor jött határon túlról, akkor volt az első igazi hazaárulózás, akkor voltam először igazán hazaáruló.
Uh-huh. De megcsináltad egyébként végül a listát?
Nem.
Nem adtad le.
Dehogy.
Nem. De nem csak ez volt a bajuk veled.
Nem.
Miért nem rúgtak ki? Tehát már az első után. Komolyan, miért nem rúgtak?
Azért, mert...
Láttunk egy pár példát erre.
Innen köszönöm Magyar Györgynek
Igen.
a segítséget. Úgy indult az egész tanítanikus karrierem. Azért kerültem én a hármunk közül egyébként a reflektorfénybe, mert volt egy miskolci tüntetés, ugye az volt az első nagy tüntetés Miskolcon, ahova én a nevelő testületet buszos kirándulásra szerettem volna elvinni, hogy nézzük meg. Uh-huh. Az már tanítanék mozgalmas ügy volt. Tehát amit a nyilvánosság látott, nyilván nekem voltak korábban is konfliktusaim, elsősorban szakmai konfliktusaim, jogi konfliktusaim, mert egyszerűen nem tudták a jogszabályt értelmezni, ha pártkatonát ültetnek oda, akkor
a tankerületről,
igen, akkor teljesen mindegy. Bocsánat, hogy csapongok, de
nem,
a legelső konfliktusom olyan volt, hogy a 20/2012 8. 31-es emmi rendeletet nem sikerült értelmezniük a szabadon választható tantárgyak esetében, hogyha egy tanuló felveszi azt év elején, akkor évközben azt nem adhatja le, benne van a jogszabályban, és ezt nem sikerült értelmezniük. Egy tanuló beadta nekem ezt a kérelmet, hogy szeretné leadni évközben. Azért nem lehet évközben, mert a tantárgyfelosztást boríthatja, hogyha sokan leadják, és a kollégának eltűnik az órája.
Akkor, de mi köze van ehhez egy tankerületi
központnak? Úgyhogy első körben az igazgatóhoz határozatot erről, én elutasítottam a tanulónak a kérvényét, továbbment, és akkor a gyermekszabadság jogaira hivatkozva engedélyezték neki, és akkor ott volt egy konfliktusunk, hogy akkor mégis most, hogyha ez tömegesen megtörténik, ki fogja megmondani a kollégáknak, hogy akkor sajnos megszűnt az állásuk.
Ezek szakmai kérdések.
Igen, ezek szakmai kérdések. No, mindegy. Szóval el is vittem a tantestületet buszos kirándulásra Miskolcra.
Tüntetni.
De a tüntetés...
Csapatépítés.
Igen. És hát a lényege az volt, hogy az utolsó két tanítási órát át kellett szervezni. Én nagyon jól tudtam, hogy ezt hivatalosan el kell intézni, hogy tanítási óra nem maradhat el. Én egyébként a saját vezetői programon meghirdettem, hogy a tanítási órák védelme az elsődleges feladat, tehát fogorvos, mindenféle ügyet át kell szervezni délutánra, mert a tanítás az elsődleges.
Jó, 2 óra nem tűnik ilyen megoldható.
Nem, és nagyon egyszerűen megoldottuk, tehát elektronikus naplóban meg ez könnyedén kivitelezhető, és akkor hát az elektronikus naplóban ezt rögzítettük, azonban a tankerület igazgató, mikor ezt megtudta, hogy itt elmaradt óra, és hogy ez máskor lesz megtartva, írt nekem egy levelet délután 3-kor, hogy 4 órára legyen benne az összes óra igazolása, hogy mikor tartottuk meg. Ez nem olyan egyszerű összeszedni. Elsőre ugye gondoltam, hogy jó szándékú ez a történet, ezért visszaértem a tankerület igazgatónak, hogy megadom az elektronikus napló kulcsát, és akkor nézze át. Tehát 1 óra alatt úgy kiszedegetni 48 kollégának az óráit, az viszonylag nehéz. És mondtam, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, jó, akkor holnap reggel 8-ra. Ez volt a következő reakció. De éppen akkor volt a civil közoktatási platform alakulóülése, és Törlei Katával és Pilc Olivérrel találkoztunk. Remélem, hogy így volt, hogyha nem, akkor majd ezt ők
korrigálják,
ha akarják. Tehát Törlei Katával és Pilc Olivérrel találkoztunk a Telekiben, de lehet, hogy csak Katával, már nem emlékszem pontosan,
nem lettél kész.
Nem lettem kész.
Ennyi.
És akkor, hogy mi a teendő ilyenkor, mivel korábban Magyar György egy ilyen kard egyesületes fórumon felajánlotta nekem, hogyha bármi atrocitás ér a Telekiben, akkor ő jogi védelmet nyújt, ezért fölhívtuk, hogy tudná-e segíteni, és azt mondta, természetesen igen. Az ő meglátása szerint ez egyértelműen vegzálás, tehát nem volt más, úgyhogy nincs más út, mint a sajtóhoz fordulni. Uh-huh. És akkor a civil közoktatási platform alakulülésének a szünetében Oliver megmutatta, hogy megtámadtak engem, itt van a bizonyíték, és a sajtó munkatársainak válaszolok a kérdésre, és abban a pillanatban, hogy kiléptem az ajtón, így rám irányult az összes kamera, meg mindenki odajött, és akkor kerültem én az események középpontjába, és azért nem rúgtak ki, mert még tüntetést is szerveztek a Teleki elé, ez volt a fehér virágos tüntetés.
Tehát csak a nyilvánosság miatt.
Igen, csak a nyilvánosság miatt nem tettek lapátra szerintem.
Egyébként volt itt nálam a podcastban az a Corvinusos egyetemi oktató, akinek annyiban nagyon hasonlít az ügye, hogy ugye ő neki ugye ez a nyomásgyakorlás, hogy egy bizonyos, nagyon tehetős család gyermeke, protekció, minden, tehát, hogy, és az is úgy kezdődött, hogy adtak neki egy olyan feladatot gyakorlatilag, e-mailek átküldése, egyebek, amin egyébként érződik, hogy ez csak egy ürügy, tehát, hogy valamit mondani kell, hogy mi a probléma. Viszont a tanítanék mozgalom, ugye, ahogy indul, és ahogy mondod, hogy egy idő után vannak ellentétek, ugye akkor még a tüntetések, bár azt mondod, hogy egy idő után elhaltak, de még ugye van egy felhajtó erő, de miért kellett a pártalapítás? Tehát ez a polgári világ pártja nagyon más így elsőre, mint amiket korábban nyilatkoztál. Ugye te mindig mondtad, hogy te pedagógus vagy, te nem akarsz politizálni. És akkor hirtelen pártot alapítasz.
Nem én voltam a pártnak a vezetője.
Alelnök voltál.
De igen, de azért, mert nem is akartuk azt a látszatot sem, hogy én értek a nagy politikához, mert nem értek. Tehát az egy-egy tévés nyilatkozatomban is kiderült, hogy hát jó, de mondjuk nem tudtam volna elvinni, tehát nem értek hozzá, tehát azt nem vállalom el, amit nem értek. Én voltam az oktatásért felelős
miért ebben a pártban. Miért mentél bele abba, hogy egy pártnak leszel az egyik arca?
Azt láttuk ott többen, hogy van a középjobban, rosszul láttuk, hogy van egy vákum a jobb középen a Fidesz jobbra tolódásával, és akkor egy ilyen polgári irányultságú pártnak van létjogosultsága ott, és ha másképpen nem, gondoltam, minden követ meg fogok mozdítani, tehát azt ígértem, hogy elmegyek a falig és áttöröm, ezért minden lehetséges utat megkeresek arra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani az adott körülmények között. Azt még nem próbáltam. Tehát akkor próbáljuk meg ezt. És megpróbáltuk.
És utólag hogy értem, vagy hogy értékelnéd?
Hát utólag úgy értékelem, hogy esélytelen volt abban az időszakban. Tehát nem jött még el akkor az ideje ennek az egésznek.
Pedig erre is összeszedtem. Például azt nyilatkoztátok, hogy van pártfinanszírozás, mert vannak támogatóitok, tehát hogy kifejezetten vannak ígéreteitek vállalkozóktól, jelentős tőke, amit az ügyszolgálatába tudunk állítani. Több mint 100 tag van Brüsszelben, Londonban, tehát már külföldi tagszervezetek is lettek, sőt, volt egy népszavazási kezdeményezésetek pont az euróról, és olvastam, hogy milyen nevek támogattak, hát tényleg Surányi György, az egykori jegybank elnöktől kezdve, Jeszenszky Géza, korábbi külügyminiszter, tehát hogy ez akkor, nem tudom, azért nem annyira jelentéktelen.
Nem.
Tehát a kezdeményezés sem, meg az ötlet sem.
Szerintem ez a népszavazási kezdeményezés lett volna az, amikor... Tehát igazából ugye a politika a látszat művészete.
Igen.
Hát én meg nem vagyok képes arra, hogy a látszatot képviseljem, nem tudom. Tehát, hogy az lett volna a cél, hogy ezzel az eurós népszavazási kezdeményezéssel áttörjük azt a falat, ami a megint faltörés, úristen. Tehát, hogy áttörjük azt a falat, ami az ismertséghez szükséges. Ha én ott a Kossuth téren, amikor ott kiabáltam márciusban, kimondom, hogy ott pártot alapítunk, és írják alá. Ezt sokan mondták. Abban az esetben az annak lett volna esélye, valószínűleg. De ennyi idő múltán, amikor már egyébként is, ugye minden csoda 3 napig tart, és tele vagyunk fotelforradalmárokkal ebben az országban. Nem annyira érdekes ez a történet. Ugye a párt célkitűzése volt az, hogy Magyarországon a polgárság létszámarányát egyharmadról kétharmadra kellene növelni. ami a mai napig egy nagyon fontos feladat lenne, és Orbán Viktornak ez egy történelmi bűne, hogy nem tette meg. Itt volt a lehetőség, a világtörténelem legnagyobb konjunktúrájában nem sikerült megtenni azt, hogy a középréteget megerősítse. Hát
azért nem sikerült, mert nem is akarták, hát, hiszen nekik igen. Nyilvánvalóan a pont az jó. Alsóbb osztályokra
a szándékot nem vizsgálva sem. Mm. Tehát ez egy bűn. Ez egy bűn. Legutoljára ilyen lehetőség az osztrák-magyar monarchia idején volt, amikor meg is indult egy pillanatra, aztán az első világháború az egészet szétzúzta. Nincs Magyarországon polgár. Kevés, nagyon kevés van. És aki mozgosítható, azért mondom a fotelforradalmárokat, hogy a polgársághoz szükség van arra, hogy az emberek öntudata legyen. Arra, hogy saját maga akarja a sorsát alakítani. De hát ugye nem véletlenül ült rá Orbán erre a paternalizmusra, tehát hogy azt a szerepet megragadni, hogy legyen egy olyan vezető, ilyen keleties gondolkodású megoldásban, hogy legyen egy olyan vezető, aki mindent elintéz helyettem. Így hát nem lesz polgárság.
De az oktatás is ezért van háttérbe tolva, elsorvasztva, mert pont az hozná el ezt a bizonyos középosztály erősödést. Ehhez képest igen. Kérdezhetnélek arról is, hogy mi a véleményed arról, hogy egy Pintér Sándor belügyminiszter alá van betolva az oktatás.
Hát,
a rendőrség mellé.
Igen, tehát ez önmagáért beszél. Nem tudom, hogy mit tegyek hozzá. Igazából, ha nincs önálló oktatási minisztérium, akkor nincs. Tehát ha a kormányülésen nem vesz részt olyan ember, aki ért az oktatáshoz, akkor miről beszélünk? Tehát...
Hát most, hogy így végig gondolom, egészen biztosan nem vesz részt olyan ember, aki egy kicsit is...
Jó, mondjuk most a kormányülésen nehéz olyat mondani, hogy bármelyik szakterületen olyan ember venne részt, aki ért valamihez, azért ez eléggé kérdéses.
Ez egyébként... Olyan akart lenni ezek szerint ez az eurós ötlet, mint a Momentumnak az olimpia.
Igen.
Gyakorlatilag. Igen. Márki-Zay jutott még eszembe.
Most mondjak egy, nem tudom, mennyire műhelytitok, vagy nem műhelytitok, még a Momentum megalakulása előtt
igen.
Volt egy beszélgetésünk a Momentum vezetőjével, mert ők már fű alatt léteztek, és már szerveződtek, és akkor hát mennyire naívan álltunk hozzá, hogy megpróbáltuk őket meggyőzni arról, hogy legyenek a polgári világpártjának az ifjúsági szervezete ők, és ezek...
Csak az érdekes, hogy
mennyire naív
sok
történet.
Évvel ezelőtt azt mondtad, hogy a Momentumnak vége van. Volt egy ilyen nyilatkozatot, hogy a Momentum...
Igen, ez a párt által előírt mondat volt, hogy nekem el kell mondanom azt, hogy mi a Momentumnál jobbak vagyunk, meg hasonló, de hát mindegy. Mindegy is.
Ehhez képest gondolom...
Ez nagyon kellemetlen beszélgetés volt akkor a Hír TV-n, emlékszem is erre, hogy arról kellett beszélnem, hogy a Polgári Világ Párt Egyetem milyen létjogosultsága van, hiszen Szőlősi Györgyi volt a műsorvezető, emlékszem rá, és tényleg sarokba szorított, de én nem voltam arra felkészülve, hogy arról kell beszélnem, hogy a... Mennyire politikai termék a polgárság, ami valóban az a Fidesznek az, de nekünk nem. Hát,
igen, csak
tehát, hogy ez hogyan fogalmazzam meg, úgyhogy erre nem vagyok felkészülve, és nem értek a nagy politikához, tehát nem tudom, hogyan lehet ezt szépen előadni. Tehát nekem ehhez nem volt előzetes tanulási folyamatom, de a saját bőrömön mindent megtanultam. Ugye azt mondják, hogy a bölcs ember az, aki a saját kárából tanul, az okos ember az aki a saját...
Kárán.
Bocsánat, a bölcs... Tehát a bölcs ember az, aki a mások kárán tanul, az igen. Okos ember a saját kárán, és aki meg teljesen hülye, az semmiből nem tanul. És talán itt a középső kategóriába tartozom, mert egy csomó mindent tanultam ebben az időben.
Márki-Zayt azért hoztam be az előbb, mert ő indult nagyon hasonlóan, hogy ezt a bizonyos jobboldali... polgári, konzervatív vonalat próbáltak képviselni, és hát neki sem igazán sikerült, és innen már nagyon könnyen átjutok oda, hogy jelen pillanatban viszont egy kifejezetten nem csak jobb oldali, hanem a NER-ből jött új szereplő az, akinek viszont most úgy tűnik, és ezt most a közvéleménykutatások alapján mondom, hogy lehet esélye a kormányváltásra. Uh-huh. Mennyire követed ezt Dániából, és milyen érzés így onnan nézve Magyar Péter és a Tisza párt sikereit látni?
Én függő vagyok, tehát
bevallom. Várjál, Magyar Péter függő vagy?
Nem, Magyar Közélet függő.
Magyar Közélet függő.
Nem vagyok Tiszapárt függő sem, Magyar Péter függő sem. ugyanúgy semmilyen pártfüggő nem vagyok, csak a közélet nagyon foglalkoztat meg az, hogy mi történik Magyarországon. Egyszerűen nem tudok tőle szabadulni, de lehet, hogy arra kellene koncentrálnom, hogy minél erősebb legyen a dánom, és aztán elkezdeni karriert építeni, mivel hogy elismertek egyébként a diplomáimat, tehát hogy én lehetnék akár iskolaigazgató is Dániában, ha megtanulnék dánul. Ott lehetnék, itthon nem.
Hát de akkor mégiscsak teljesen releváns volt a kérdés, amit mert hogy tényleg azért ilyen pedagógiai előélettel, és még mindig nagyon fiatal vagy. Tehát, hogy még simán lehet
ebből
leszel.
Leszek. Egyértelműen az akarok lenni.
Tehát leszek. Pedagógus leszel.
Pedagógus lenni. Leszek, igen.
És közben mégis rá vagy teljesen függve a magyar közéletre, és magyar híreket olvasol, úgyhogy el akarsz szakadni, sőt, azt tanácsolod mindenkinek, hogy menjen, húzzon el, de mégis nem tudod letenni egyébként, a magyar híreket.
Egyébként olyan szempontból nézve, hogy ugye, ha valaki külföldön él, mondjuk egy fejlettebb országban, mint Magyarország, ahol a társadalom fejlett magasabb szinten van, tud segítséget nyújtani az itt élőknek. Egy csomó mindenben. Hogyan lehet ezt jól megcsinálni? Tehát ugyanígy az oktatásban is. Tehát nekem feltett szándékom továbbra is az, hogy majd későbbiekben indítsak egy oktatási podcastet, vagy továbbra is publikáljak, hogy azért mert magyarul, hogy jelen legyek a hazai közoktatásban olyan szempontból, hogy mutassam, hogy hogyan lehet, milyen jó gyakorlatok vannak, amiket érdemes volna átvenni. Van egy csomó minden. Persze vannak rosszak is, de ott azt azért ott is igyekeznek időnként korrigálni. Tehát nem azt mondjuk, hogy a világ teteje Dánia, de ha megnézzük az adatokat, a PISA eredményeket például, akkor elég körülhelyen vannak. Éppen beszélgettem egy kollégával, aki Dániában él most már nagyon sok éve, és azt mondta, hogy hát hihetetlen, hogy itt sem fenékig tejfel minden, mert állandóan reformok váltják reformokat, és azonnal végre kell hajtani. Legutoljára 2013-ban volt egy ilyen reform. Hát jól elszakadtál Magyarországtól, hogy 12 éve volt utoljára reform. Igen.
Egyébként ez azért érdekes, mert van is egy ilyen publicisztikád, amiben pont ezt hoztad fel, de ezt Magyar Péterrel kapcsolatban akartam megkérdezni, mert azért ilyen könnyen nem engedem el ezt a témát, hogy azt mondtad, hogy ha lesz is kormányváltás, vagy bármi, akkor óriási hiba lenne mindent azonnal kidobni az ablakon.
Igen.
Mert hogy ez egy ilyen, idézem pontosan, a forradalmi hév a szabadság ígérete eufórikus állapotba hozza a rajongó tömegeket, amik az elnyomás Sztálin szobrainak ledöntéséről álmodoznak. Így nagyjából ezt gondolod, hogy 2026-ban, hogyha mondjuk kormányváltás lesz, akkor tényleg a magyarokat el fogja kapni ez a bizonyos hév, és mindent hirtelen meg akarnak majd változtatni, és ez igaz az oktatása is, ahol pedig azt hangsúlyoztat, hogy egy dolog kell, a kiszámíthatóság. Igen. Mert különben a gyerek sényli meg azt, hogy a feje fölött. Csak azért, mert ez egy nagyon jó példa, amit mondtál, hogy máshol, ha 10 évente van egy reform, akkor már ki vannak akadva, hogy mi ez a nagy kapkodás. Jó, nyilván most túloztam egy kicsit. De hogy nálunk meg tényleg annyira pillanatról pillanatra találják ki, ugye mindig jön valami újabb.
Igen.
És most a NAD-ban, meg a többében már bele sem megyek, hogy mindig írunk az éppen aktuális őrületről, ami így az oktatásban zajlik, de mindig van egyébként még újabb és még újabb. Szóval eleve tisztázzuk, szerinted létezhet ez? Tehát, hogyha van kormányváltás, akkor végre eljöhet az oktatásban, mert kritizáltad a Tisza pártnak az oktatási, nem is tudom, azt minek javaslatát, vagy azt a 12 pontot, amit így az oktatás területéről összeszedtek. Tehát erről nem volt jó véleményed, ugyanakkor ők az egyetlen lehetséges kormányváltó erő.
Igen. Hogyha túlnyerik magukat, akkor ők sem lesznek rákényszerülve arra, hogy egyeztessenek, mint ahogy a Fidesz sem egyeztetett senkivel.
A túlnyerés az még kétharmad?
Hát mondjuk a kétharmad, igen. Mert erőből át lehet vinni. Nem is kell hozzá erő. Tehát, hogy csuklóból át tudnak vinni mindent. És az egy szokás, hogy mi az, amit nem szerettek az előre, mert ugye percepció megint az, amit gyűlölök az egészben, hogy az emberek nem tudják megérteni, nincs rendes, erős polgárság, nem értik meg, hogy számukra mi az, ami jó. Tehát megszorozzuk mínusz egyel azt, ami van, és akkor az lesz, mert az néz ki jól, hogy én megszüntetem a tankerületeket például.
Ez volt az egyik.
Ez volt az egyik, igen.
Pontban.
Igen. Nagyon rossz volt, amikor átalakították, de ugyanilyen rossz lesz, amikor visszaviszik, mert egyrészt rengeteg költség, rengeteg átszervezés, rengeteg külön plusz feladat, és ami rossz a tankerületben, tankerületekben az meg orvosolható, megjavítható. Tehát lehet, hogy érdemes volna arra koncentrálni, hogy hogyan lehet jobbá tenni a tankerületeket, hogy ez működőképes legyen, hogy kiszolgáló szervezet legyen, ne felettes szerv, tehát nem elszámoltató szerv, hanem segítő, támogató szervezet, akkor lehet, hogy az iskolák autonómiáját is vissza lehet adni. Nem kell az önkormányzatokhoz visszatenni, mert az önkormányzatoknál pont az volt a baj, hogy választott képviselők voltak ott, a választott képviselők közül pedig igen kevés az, aki az oktatáshoz ért.
Ugyanúgy, de azt itt mondtuk, meg szakemberek, a tankerületben sem értettek hozzá, mert oda meg pártkatonák.
Na, ezen lehet változtatni, hogy ne pártkatonák legyenek. Igen, tehát ugyanúgy, ahogy ahogy Magyar Péter mondta, hogy miniszterelnöknek, tehát egy vezetőnek kétciklusnál nem kellene több semmilyen szinten vezetőnek kétciklusnál többet lenni, mert személyiségtorzuláshoz vezet. Meg elkezdi sajátjának érezni azt, aminek ő a szolgálatába állt. Tehát a vezetés az mindig egyfajta szolgálat. Ha ezt nem így fogjuk fel, akkor nem vagyunk vezetők. Nem vagyunk alkalmasak a vezetésre. Tehát nem azért vagyok ott, hogy engem kiszolgáljanak, meg én majd utasításokat osszak, hanem azért, hogy segítsem azokat az embereket, akiket rám bíztak.
Hát ez már annyira idegenül hangzik így a magyar rögvalóságban, hogy már úgy azt tudnám mondani, hogy ez biztos valami dán beütés, de...
Hát mondhatnám, hogy dán beütés, de ez régóta így gondolom, ezt mindig is így gondoltam, de Dániában például egy vezetőhez oda lehet menni, és azt mondani neki, hogy szerintem ezt nem jól csinálod. Uh-huh. És nem azt mondja, hogy mit képzelsz te, szóval meggondolom, és valószínűleg igazad van bizonyos kérdésekben, és akkor ezt ott megreformáljuk, mert így működik, így uh-huh. működik jól. Tehát az ő érdeke is, hogy ez ne hatalmaskodás legyen, hanem vezetés.
És mondod ezt úgy, hogy te voltál az, aki tényleg szomályosan cseszegettek a tankerületi központból.
Nekem is volt konfliktusom a saját nevelőtestületemmel is. Én úgy kerültem be, hogy engem a Fidesz támogatott 2012-ben, úgy lettem igazgató, hogy a Fidesz támogatott, és a nagyon szeretett iskola igazgatót szorítottam ki uh-huh. onnan.
Miért
az iskolában
támogatott a Fidesz egyébként akkor?
Hát miért támogatott a Fidesz
igen,
akkor?
Miért? Hát gondolom... De valami személyes kapcsolat alapján támogatott, vagy a szakmai programod, elképzelésed volt annyira jó?
Szerintem jó volt a programom, de a legőszintébben egyébként meg úgy volt, hogy én a Zuglói Arany János Általános Iskola igazgatója szerettem volna lenni. Ott támogatott a nevelőtestület. Bementem a tankerületbe, az önkormányzathoz,
igen.
És jelentkeztem, hogy személyes konzultációt szeretnék a Zuglói Arany János Általános Iskola igazgatója lenni, és éppen pályázat volt, hogy akkor én oda benyújtanám, és azt mondták, nem, oda megvan az ember.
Igen. Viszont, de legyél inkább a...
Igen, mit szólnék a Telekihez? És mondtam, hogy hát, az nagy falat, nagyon uh-huh. nagy falat, mert a Telekiben elég öntudatos tanárok vannak, hogy ott mindenféle visszaélések vannak, meg ott rendet kéne tenni, és gondoljon végig, az általános iskolának nem lehetek az igazgatója, a Telekit meg, ha elvállalom, akkor támogatni fognak.
Uh-huh. De akkor nem valamilyen politikai kapcsolat alapján? Egyszerűen csak besétáltál, ha jól értem.
Besétáltam, igen.
Nagyon fix véleményed van.
Bár már... akkor én a Fidesz támogattam egyébként. Tehát 2000...
Most őszintén, a Fideszre?
Persze, hogy szavaztam a Fideszre. Hát 2010-ben ember nem volt a talpán. Hát nem nyerte volna meg a Fidesz a választást, nem szavaztak volna rá olyan sokan. Sőt, 2014-ben is szavaztam a Fideszre. Aztán 2014-ben a tusványosi beszéd ott megfordította bennem a gondolatot, és láttam azt, hogy hogyan oldják meg a migráns kérdést, hogy rátolták a fővárosiakra, és hogy ment ezzel kapcsolatban a hazudozás, hogy csak fiatal férfiak vannak, és ott gyerekek, anyák a keletinél sátorban, akiket nem engedtek el WC-re, stb. Ez így hoppá, nem egészen világosak ezek a dolgok. Uh-huh. Ráadásul az egyik kollégám, az egyik igazgatóhelyettesünk, ő járt oda segíteni, és... Uh-huh. és
mi is jártunk oda tudósítani. Igen. Az egy elég igen. érdekes korszak volt.
Igen, és akkor ez úgy érződött, hogy valami itt azért nincs rendben. És uh-huh. akkor én akkor hallgattam meg a tusványosi beszédet, tehát én nem figyeltem a tusványosra, hogy mit mondott Orbán Viktor, és hogy tényleg ez...
Éppen most kezdődik.
Épp most kezdődik. És aztán utána a saját bőrömön éreztem meg, hogy mennyire tényleg működik ez a lejáratos sztori, hogy néztem a tényeket, és rólam volt benne szó, akkor került át a TV2 a
igen.
a moda, és aznap jelentkeztek, hogy szeretnének jönni velem interjút készíteni, és akkor feltették a kérdést a telkiben, hogy én mit tudok Cuslág János elrabolt pénzeiről, vagy ellopott pénzeiről. Micsoda? Hát, hogy én régen MSZP tag voltam. Igen, 19 évesen MSZP tag voltam, mert a fiatalon, aki nem baloldali, annak nincs szíve, aki idősebb korában nem lesz konzervatív, annak meg nincs esze, szokták mondani.
Mind a kettőt behúztad, igen.
Bocsánat, remélem nem bántottam meg senkit most ezzel.
Nem, ilyen elég nagy ívet várunk be egyébként. Igen.
Na, szóval a főiskola volt rám nagy hatása, de hogy tudtam. Hát én ismertem a Cuslágot, de 97-ben egy nyári táborban, akkor voltam 18 éves voltam, egy nyári táborban, egy MSZP-s nyári táborban, Faddomboriban ott voltunk, és akkor parodizáltuk a srácot, mert elég érdekes hanglejtéssel beszélt, és akkor
meg egyszer... Az ellopott pénzeiről
nem. Arról nem beszélt. Igen, okay. Nem tudtam róla, de az M1 híradósai kimentek a szüleimhez Dunaszentgyörgyre, és ott álltak a ház előtt, hogy nyilatkoztassák a szüleimet. Erről az ügyet. Rendkívül sok gusztustalanságot éltem át ebben az időszakban.
Ezt szerintem így mostanra a podcast minden nézője és hallgatója kezdi összerakni. Ha. Egy pillanatra hadd térjek még vissza, mert tényleg nagyon közeledik az időnknek a vége. A szétszetted most gyakorlatilag így röviden ezzel a mínusz egyes megszorzással a Tiszának, illetve Magyar Pétereknek az oktatási elképzeléseit. Nyilván erről még nagyon hosszan tudnál beszélni. Mondod, hogy terveid is vannak, hogy még erről csinálsz, meg írsz anyagokat. Ha mondjuk jövőre kormányváltás van, ezt egyébként több vendégtől is megkérdeztem, valamennyire ilyen magas labda, de ugyanakkor tényleg érdekel. És mondjuk azt mondja, hogy gyere haza oktatási tanácsadónak. Vagy mondjam rögtön, hogy oktatási miniszternek, hogy legyen a kormányban valaki, aki... Figyelj, az utóbbi időben egyébként ugye olyan arcok tűnnek fel, akik a korábbi korszakból már egyébként ismertek, olyan is van ugye, aki a NER oldalán lett ismert, olyan is, aki ugye korábban pont, hogy ellenzéki arc volt, de mondjuk tegyük fel, hogy megkeresnének. Ugyanígy a semmiből, hogy szerintem az a takarítás az ott egy kicsit most így várhat, gyere haza, akkor mondd meg te. Láthatóan vannak ötleteid.
Na most akkor politikusan fogok válaszolni.
Igen.
Visszakérdezek. Van igen. Három gyerekem.
Igen.
És az előbb elmondtam, hogy 30 év egy oktatási reformnak igen. A végrehajtása. A három gyermekemet hazahoznám-e vajon azért, mert nekem a karrierem ezt kívánna. Tehát ez szerintem képtelenség.
De akkor ezért nem jönnél, nem azért, mert nem lenne benned...
Ambíció van, persze. Én oda fogom tenni az X-et, ahova kell.
Aha.
Tehát az egészen biztos. Az, hogy mi lesz a következménye, azt meg majd meglátjuk. Nem látom azt. Én egyébként pont magamból kiindulva, én azt szeretném, hogyha államférfiúi vonásokat látnék Magyar Pétertől. Tehát, hogy ugyanazt mondom, hogy ő tudja, hogy mi a jó a magyar népnek, és nem azt nézi, hogy mik a népszerűségi adatok.
Neked ilyennek tűnik?
Na, ilyen kellene, hogy legyen. Nem ilyennek
igen,
tűnik.
Nem ilyennek tűnik.
Nem, egyáltalán nem. Például ez a tehát, hogy szerintem Ukrajnát támogatni erkölcsi kötelesség. Már csak azért is, meg jól felfogott érdekünk is. Csak azt az egy kérdést kell feltennünk, hogy mindenkinek üzenem ezzel, hogy szükségünk van-e, hogyha mindenféle emberiességet félreteszünk, szükségünk van-e arra, hogy legyen egy pufferállam Oroszország és Magyarország között, vagy nem?
Tehát ez egy nagyon olyan... szükségszerű.
Tehát azért... De ez az alapkérdés, amit fel kell tenni. Ha igen a válasz, akkor támogatnunk kell Ukrajnát, mert különben a harcok nem ott fognak zajlani, hanem itt.
Na most ezek után milyen érzés volt hazajönni erre a röpke egy hétre, úgyhogy az óriás plakátok ott vannak mindenhol, gondolom, ahol te is most mész.
Mivel a látóterem sérült, ezeket nem nézem. Nem ér, tehát ezek szánalmasak egyébként, megmondom őszintén szánalmas. Ezek ilyen vergődések. Ami régen működött, meg még amíg Feri bácsi itt volt közöttünk, addig ezek működtek. Hogy lehetett gyurcsányozni, mert ő egy jó adóász volt a kezükben mindig, hogy rá lehetett kenni. Nyilván van az embernek tapasztalata arról, hogy össze lehetett kapcsolni a valósággal, de ezt mondjuk egy Zelenszkij pénzes zsák. Láttam tegnap egy videót, hogy pénzes zsákot ad a Tiszán éppen a saját tükrében magát nézegető Magyar Péternek, de hogyan kapcsoljuk össze ezt a valósággal?
Hát de lehet, hogy az óriás plakát, akkor nagyon egyszerűen ott van a magyar Zelenszky, Zelenszky egymás mellé rakott
ez inkább dicséret arc, talán,
és nem? X milliárd. Egyébként az is lehetne, hogyha nem ilyen kontextusban lenne, de ugye közben ott meg harcok vannak napi szinten, tehát hogy az az ország, az küzd, és ott magyarok élnek. És azért ezért most megint kifizettek X milliárdot ezekre a bizonyos plakátokra. Tehát azért Dániából, nem tudom, hogy repülővel, vagy autóval, vagy hogyan jöttetek, de...
Autóval.
Átjössz a határon, és így elkezdődik, és így két oldalon mindenhol. Tehát elképesztő mennyiségben szokták mondani, hogy külföldiek meglepődnek, csak nem tudom, hogy te mennyire számítasz még annak.
Amikor átjöttünk a határon, én elsősorban az utak állapotára lettem figyelmes.
Ez a másik, amit szoktam.
Ez rettenetes. Tehát, hogy csak Szlovákiából kell átjönni. Szlovákiában sem tökéletes, de ahogy jövünk keletre, egyre rosszabb. Tehát Szlovákiában sem tökéletes, de hogy átjövünk a határon, ez katasztrofális.
És hirtelen itthon vagy.
Igen.
Akarsz még valamit zárszónak bármit elmondani? Most, hogy itt voltál, és nem sokára pár nap gondolom, és vissza is mentek.
Még lesz egy lengyelországi körutunk, elviszük a gyerekeket észak felé, és úgy megyünk.
De az nyaralás.
Haza Dániába, itthonról.
Haza Dániába, itthonról.
Itthonról.
Aha. Hát ebben a mondatban azért eléggé minden benne van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és vállaltad. Aztán a nyíltság, amit az elején ígértél, azt szerintem azt kipipáltuk, nem?
Azt hiszem, igen, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egy kicsit jót tett a lelkemnek a beszélgetés.
Hát én örülök, hogy jól érezted magad, és nagyon szépen köszönöm minden nézőnknek és hallgatónknak is. Ez volt a Fülke Extra nyári külön kiadása. Iratkozzatok fel, mindenkinek nagyon-nagyon jó nyarat kívánok.